Szeretettel köszöntelek benneteket. Ezen a mai alkalommal ilyen igéről szeretnék beszélni, amit nagyon sokáig nem értettem. Aztán, ahogy tegnap gondolkodtam azon, hogy mit akar üzenni az Úr, ez az ige jutott eszembe is. És ez az, amit szeretnék veletek megosztani. Nekem nagy áldásomra volt, és bízom benne, hogy számotokra is az lesz. És az a címe ennek a mai témának, hogy mint a kisgyermekek. Talán eszetekbe is jut az ige, ami erről szól. Igazából több is van, mindegyiket fel fogom majd olvasni, de csak sorba. Először is Márk evangélium a 10. fejezetéből a 13.-14. verset olvasom, ahol ezt mondja: ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok pedig megdorgálták azokat, akik ezt tették. Amikor Jézus ezt észrevette, haragra gerjedt, és azt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán megölelte, és kezét rájuk helyezve megáldotta őket. Ki az, aki már olvast ezt a történetet közületek? Jó? Akkor most néhány értelmezési, szövegértési kérdést fogok feltenni. Bemehet az Isten országába az, aki nem úgy fogadja, mint egy kisgyermek? Bonyolult a kérdés, még egyszer felteszem. Bemehet az Isten országába valaki, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek? Nem. Akkor ki az, aki közületek szeretne Isten országába bemenni? Már bent vagyunk, jó? Tehát akkor ez fontos dolog, meg jó dolog. Igazából gondolkodtatok már azon, hogy mit jelent úgy fogadni az Isten országát, mint egy kisgyermek? Hát lehet, hogy ti okosabbak vagytok nálam, biztosan, mert ti többet gondolkodhattatok már ezen. Én sokat gondolkodtam rajta, de nem nagyon tudtam rájönni. Ilyen furcsa dolog volt ez számomra, és megmutatom nektek, hogy miért. Mert hogy az Újszövetségben elég sok dolog van a kisgyermekekről, de az Újszövetségben is. Például, Példabeszédek 22. fejezet 15. versében ezt mondja: a gyermek szívéhez oda van kötve a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt tőle. Tehát most független attól, hogy a mai világban hogyan gondolkodnak a gyermekeknek a testi fenyítéséről, meg milyen törvényeket szabnak ki rá, az tény, hogy az ókori időkben és az Ószövetség idején ez egy természetes dolog volt, hogy a gyermekeket vesszővel fenyítették. Ez nem vita kérdése, hogy az ókorban, meg az Ószövetség idején ez így volt. Most független attól, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, vannak más módszerek, vagy nincs, vagy ez a legjobb módszer, és ettől függetlenül ezt írja az Ószövetség, és az ok arra, hogy erre szükség volt, vagy szükség van, mármint a fenyítésre, akár testi fenyítés, akármi, az továbbra is áll, mégpedig az, hogy a gyermek szívéhez oda van kötve a bolondság. Ki az, aki már életében látott gyereket? Nagyon jó, mindenki látott.
És bolondos gyerek.
Tapasztaltátok ezt, hogy ez így van? Hát ez magától értetődő, nem? Tehát aki már életében találkozott gyerekkel, az tudja, hogy ez így van. Egyszerűen a gyerekekből mindig kijön valami buta dolog, valami furcsa dolog, amit korrigálni kell. Vannak furcsa gondolataik a gyerekeknek. Hát, hogy ez egyszerűen így működnek a gyerekek. Most, amikor azt mondja Jézus, hogy olyanok nem lesztek, vagy nem úgy fogadjátok az Isten országát, mint egy kisgyermek, akkor erre gondolt? Nem. Akkor mire gondolt? Na nézzünk meg még egyet. Galata 4. fejezet, ez most tényleg új szövetség. Első 3 vers. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindenkinek, vagy ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az apja által előre meghatározott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. Azzal egyetértetek úgy, hogy a kiskorú az ugyanaz, mint a gyermek. Jó? Itt most a gyermek az egy pozitív dolog, vagy negatív dolog ebben? Jó, hogyha valaki gyermek? Hogy?
Pozitív.
Jó, alapvetően pozitív, tehát most nem a gyermekkor ellen akarok beszélni, de itt, amikor Pál apostol arról beszél, hogy az örökös kiskorú semmiben nem különbözik a szolgától, ez egy jó dolog, vagy rossz dolog?
Jó.
Nem jó, nem?
Kérdés más irány.
Az az érdekes, hogy más irány, amiről igazából szó van.
Persze, így van. De azt akarom megmutatni, hogy a Bibliában az, hogy gyerek valaki, az nem feltétlenül egy pozitív dolog. Tehát itt például az, hogy valaki kiskorú gyermek, az azt jelenti, hogy nem különbözik a szolgától, pedig ura mindennek, hanem ő van alávetve. Még akkor is, hogyha örökös, akkor is alá van vetve. Tehát magyarul nem tudja az ő örökségét használni, nem tud élni az ő örökségével. Ez nem egy jó dolog, nem egy pozitív dolog. Ebben az értem nyilván szükséges dolog az, hogy alá legyen vetve gyámoknak, meg gondviselőknek, tehát tanítóknak. Szükséges dolog, de nem ez a végső legjobb dolog a világon, nem igaz? Tehát ez ugyanolyan dolog, csak képzeljük el, Marci biztos meg tudja mondani, apának van egy nagyon jó autója, szeretnéd vezetni már? Jó lenne, mi? Miért nem vezetheted? Mert még nincs egy jogosítványod, de jó lenne, igaz? De egészen addig, amíg nem érred el azt a kort, addig nem vehetsz részt abban a jóban, ami egyébként megillett téged a családtagjaként, nem odaadnád az autót neki, hogyha már van jogosítványa, igaz? De most akárkitől az utcán nem tudnád elkérni az autót. Apáiktól miért tudod elkérni? Majd, hogyha lesz jogosítványod, miért tudod tőlük elkérni? Mert a szüleid, igaz? Tehát a családtagja vagy, tehát örökös vagy, jogosult vagy rá. Csak még nem vagy annyi idős. Hoppá. Tehát hiába ott van ez a jó dolog, az az örökség számodra, hogy te vezetheted majd a családnak az autóját, mégsem tudod ezt élvezni, vagy ennek az áldásait élvezni, mert még nem vagy annyi idős. Tehát ebből a szempontból a gyermekkor az nem a legjobb dolog. Ettől jobb dolog, amikor valaki már felnőtt, és már ő örökös, vagy örököse, vagy ura azoknak a dolgoknak, ami a családé. Tehát akkor, amikor Jézus azt mondta, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a kisgyermekek, akkor erre gondolt, hogy a kisgyermekek azok nem vehetnek részt a családnak a teljes örökségében? Nyilván nem erre gondolt. Nézzünk még egy igét. Efézus 4:13-14. Míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, vagyis a felnőtt korra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele, az emberek megtévesztése és a tévegés savassága és salátsága által. Na hát itt mit tudunk meg a kiskorúakról, vagy a gyerekekről? Ide-oda dobálja őket a tanítás, befolyásolhatóak, megtéveszthetőek, hiszékenyek. Ez jó dolog? Nem erre gondolt Jézus, hogy legyünk hiszékenyek? Hát pont ezt mondja Pál apostol, hogy ne legyünk hiszékenyek, hanem nőjünk fel, nagykorúak legyünk. Tehát ebben a dologban ne legyünk olyanok, mint a kisgyermekek, mert egyébként a kisgyermekek ilyenek. Viszont nagyon érdekes, hogy ugyanezen a területen van a gyermekkornak egy nagyon érdekes vonása, amit maga Jézus emel ki. Máté 11. fejezet 25. versében ezt mondja az Úr. Abban az időben Jézus ezt mondta, magasztallak, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek. Miért rejtette el Isten a bölcsek és értelmesek elől, és miért jelentette ki a kisgyermekeknek? A bölcseknek miért nem jelentette ki? Aha. Ezt úgy szoktam mondani, hogy egy okos embert nehéz tanítani, mert egy okos ember az már mindent tud. Tehát tudjátok, nehéz dolog olyas valakinek újat tanítani, aki már mindent tud. Olyas valakinek lehet újat tanítani, aki még nem tud mindent. És általában a kisgyermekek ilyenek. Ők tudják, hogy még nem tudnak mindent, és ezért készek tanulni. De azok, akik úgy gondolják, hogy ők már mindent tudnak, tehát mindent tudnak, idézőjelben, őnek nem lehet új dolgokat tanítani. Ő előlük el van rejtve az új kijelentés. Tehát Jézus arról beszélt, hogy a kisgyermekeknek ez egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy őnekik lehet új kijelentést adni, ők nekik lehet új dolgokat kijelenteni, mert nyitottabbak. Egyébként, ha belegondolunk, akkor valójában a hiszékenységhez kötődik ez a dolog, tehát egy kisgyermek azért hiszékeny, mert nyitottabb új dolgokra. Tehát ez egyben rossz is, meg jó is. De szeretném most akkor kicsit világossá tenni, hogy akkor mi az, amiről Jézus beszélt, amikor azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Isten országába. Még egy igét szeretnék felolvasni, hogy az Ószövetségben is van egy ilyen vonatkozása a gyerekeknek. Példabeszédek 22.6 ezt mondja, tanítsd a gyermeket, mely úton járjon, még ha megöregszik, akkor sem távolodik el attól. Biztos tapasztaltátok már ti is, főleg akik idősebbek, hogy amit gyerekként megtanultatok, amit úgymond belétek vertek a szülők, vagy amilyen szokásokat kialakítottak bennetek gyerekként, azok visszaköszönnek. Felnőttként is. Akkor is, hogyha valamit gyerekként utáltál csinálni, akkor is felnőttként az végig kísér. Az a berögződés, az a megszokás. És ezt én nem is annyira tanításnak mondom, hanem sokkal inkább programozásnak. Mert ugye ez nem tudatos dolog. Tehát ezek a dolgok, amiket gyerekként az ember magába szív, ez nem feltétlenül tudatos minden dologban. Ez sokkal inkább egy program, amiről azt mondja, hogy még ha megöregszik, akkor sem távolodik el attól. Ez egy olyan program, ami az emberbe beleég, és egész életében végig kíséri. Ezt az igazságot ugye Salamon mondta, Salamonnak adott Isten bölcsességet, a mai bölcseket úgy hívják, hogy pszichológusok, a pszichológusok ezt nagyon világosan mondják, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy a gyermekekbe beleég ez a program, és az egész életükben végig kíséri őket. Aztán ez a program ez vagy jó, vagy rossz, és ennek mindig vannak következményei. De ami érdekes, és amit ki szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy a gyermekek, ők programozhatók. Mert itt mondja Salamon, tanítsd a gyermeket, mely úton járjon. Tehát a gyermekek azok, akik még programozhatóak, mert utána, amikor megöregszik, utána nem távolodik el attól. Tehát gyermekkorban van egy olyan szakasz, amikor még programozható a gyermek, és utána már nem. Utána már nem távolodik el attól a programtól. És ez a salamoni bölcsesség, ez több ezer éves, de a modern tudomány csak alátámasztani tudja. Cáfolni nem. Ez így van. És ez az, amiről azt gondolom, hogy Jézus pontosan erről beszélt. Figyétek meg, mit mondott Jézus. Most egy másik evangéliumból olvasom fel ugyanezt a történetet. Máté 18-ból, második, negyedik vers. Erre Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Az alázatról nagyon érdekes elképzeléseik vannak a keresztényeknek. Azért mondom, hogy érdekes, mert szerintem nem sok köze van ahhoz, amit a Bibliában olvasunk az alázatról. Tehát, hogy konkrétan ebben a történetben, nem tudom, elképzeltétek-e már valaha is ezt a jelenetet. Akkor itt volt Jézushoz, vitték ezeket a gyermekeket, az anyukák, meg apukák, nem tudom kik, valószínűleg inkább anyukák, és Jézus oda hívta az egyik gyereket, és azt mondta nekik, hogy a tanítványinak, hogy ha nem tértek meg, és nem alázzátok meg magatokat úgy, mint ez a kisgyermek, akkor nem mentek be a mennyek országába. Mit csinált ez a kisgyermek? Mert azt mondja Jézus, hogy ez a kisgyermek mit csinált? Megalázta magát. Mit csinált ez a kisgyermek? Hogyan alázta meg magát? Na, megmutatom nektek, mit csinált ez a kisgyermek. Figyeljétek meg. Most Márk evangéliumából olvasom. Ugyanez a sztori. Márk 10. fejezet 15-16. vers. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán megölelte, és kezét rájuk helyezve megáldotta őket. Mit csinált a kisgyermek? Elfogadta! Elfogadta ezt az ölelést, a megáldást, elfogadta a szeretetet. Tehát a kisgyerek megalázta magát, egyenlő elfogadta a szeretetet. Látjátok ezt? Tehát a kisgyermekek, azoknak nincsenek hátsó gondolataik arról, hogy hú, ezt most biztos azért teszi, mert, vagy hogy. kisgyerek egyszerűen oda megy, és elfogadja a szeretetet. Nem kezd el agyalni, hogy akkor ezért ő most, ez neki most mibe fog kerülni, vagy mit kell majd tenni, egyszerűen elfogadja. Nem gondolkodnak, bizonyos szempontból hiszékenység, naivitás, sok ilyen dolog van benne egy kisgyermek esetében, de egyszerűen ilyenek a kisgyerekek, elfogadják a szeretetet. És Jézus erről beszélt, ha nem úgy fogadod az Isten országát, mint egy kisgyermek, akkor nem fogsz bemenni abban. Egy kisgyerek hogy fogadta Isten országát, ami Jézusban volt? Hogy? Örömmel, úgyhogy úgy is mondhatnám, hogy kételkedés vagy hátsó gondolatok nélkül. Egyszerűen elfogadta, hogy szeressék őt, hogy szeretve legyen. Jézus megölelte őket, megáldotta őket. És ők nem kezdtek el azon agyalni, hogy hú, vajon méltó vagyok én erre a szeretetre? Hú, nem voltam elég szófogadó a szüleimnek. Lehet, hogy Jézus nem akar engem megáldani, inkább elmegyek egy másik sarokba. Nem kezdtek el ezen agyalni a kisgyerekek. Elfogadták, és Jézus azt mondta, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, az nem megy be abba. És utána megmutatta azt, hogy hogyan fogadják a kisgyermekek Isten országát. Szeretnék egy olyan témáról beszélni most, amit már pontosan egy évvel ezelőtt felvetettem, de azt gondolom, hogy jó erre időről időre visszatérni, mert azt gondolom, hogy ez az emberiségnek az egyik legnagyobb problémája, ami pontosan ebből fakad, ebből az elvetettség programból. Ahogy Salamonnál olvastuk, hogy amit a gyermek megtanul, amire be van programozva, az egész élete végéig elkíséri. És Pál apostol így fogalmazza meg ezt a probléma halmazt, Titus levél 3. fejezet 3. versében. Mert régen mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk. Azt gondolom, hogy ez igevers, ez annyira brutálisan megragadja azt a valóságot, amiben minden egyes ember beleszületik és belenevelkedik. Azt, hogy mi mindnyájan ebbe az állapotban voltunk. Ezt szívtuk magunkba gyerekként, hogy gyűlöltek és egymás gyűlölők voltunk. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy nem szerettek minket eléggé. Nem szerettek minket teljesen feltétel nélküli szeretettel. És ebből fakad az, hogy utána mi is ugyanezt visszük tovább, és ebből egy csomó gonoszság és egy csomó lelki bántás és gyötrelem fakad. Ugye itt csak egy nagyon rövid listát sorol fel Pál apostol arról, hogy mi ennek a következménye. És valójában azt mondja Pál apostol, hogy ennek az áldozatai is voltunk, gyűlöltek voltunk, tehát mások sem szerettek minket, de a következménye pedig az, hogy mi is gyűlölőkké váltunk, tehát olyan emberekké váltunk, akik nem tudnak feltétel nélkül szeretni. És ez az ördögi körforgás, ez megy tovább és tovább. És mert kicsi korban erre programozódik be minden egyes ember. Nagyon érdekes, hogy Jézus hogyan jellemezte ezt a problémát. Mi volt ennek a problémának a megvalósulása Jézus idejében? János evangéliumában van erről legtöbb szó, 5. fejezet 39. versétől így olvassuk. Ezt Jézus mondja a farizeusoknak és az írástudóknak. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, de ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Kicsit próbáljuk meg értelmezni ezt, hogy miről van szó, mert most látszólag hogyan illeszkedik ez a témához. Hát látszólag semmi közül, hogy most kisgyermek kéne lenni, de picit gondolkodjunk el rajta. Azt mondja, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek. Konkrétan mit csináltak ezek a farizeusok, írástudók? Általában a zsidó emberek mit csináltak az írásokkal?
Magolták.
Olvasták, magolták. Miért? Hogy? Azt, hogy olvassák abban?
Mit kell csinálni?
Tehát ők azért olvasták az írásokat, Tövirül hegyire, hogy megállapítsák, hogy mit akar Isten, mik az ő elvárásai felém, és hogyha én azt maradéktalanul megcsinálom, akkor mi lesz az eredménye? Akkor örök életet fogok kapni. Tehát ők nem úgy gondolták, ők se úgy gondolták, nem, ezért ennyire ostobák nem voltak, hogyha olvassák az igét, akkor majd örök életük lesz. Nem így gondolkodtak, hanem úgy gondolkodtak, és ezt maga Jézus is megmondja, hogy ti tizedet adtok a mentából, meg a kaporból, meg ezt, hogy megpróbálták bebiztosítani azt, és ezt egészen pontosan tudjuk, mert ott van rá a tárgyi, az írásos bizonyíték, hogy tényleg így gondolkodtak, hogy körbe bástyázták a törvényt, az Isten törvényét mindenféle emberi szabállyal, hogy az életnek minden egyes területét levédjék, hogy még csak véletlenül se hágjanak át egyetlen parancsolatot sem. Ezért volt a szombatnapi járóföld, ezért volt az, hogy mit nem lehet morzsolni szombatnapon, meg miből kell tizedet adni, meg miből nem. Tehát mindent próbáltak így körbe bástyázni, hogy amit olvastak, amit kutattak, azt hogy kell megcsinálni. Azért, hogy az Istennek megfeleljenek. Miért akartak megfelelni az Istennek? Azért, mert úgy gondolták, hogy így válhatnak Isten előtt elfogadhatóvá, és miért akartak elfogadhatóvá válni, ezen gondolkodtatok már? Tudjátok, azért, mert minden ember így jön a világra ezzel a programmal, hogy én nem vagyok elfogadható, én gyűlölt vagyok. Persze, mindenki ezzel jön a világra, ezt tanulja, ezt szívja magába a szüleitől, az iskolában, az egész társadalomban, hogy én nem vagyok elfogadható úgy, ahogy vagyok, nekem valamit teljesítenem kell ahhoz, hogy engem szerethessenek, hogy én elfogadható legyek. És ez volt az ő életükben is ennek a kivetülése. És Jézus mit mondott nekik, hogy mit kellene csinálniuk? Hozzájönni, hogy életük legyen. Mert amúgy Jézus hogyan ad életet? Mit kell ahhoz csinálni, hogy Jézus életet adjon? Mit kell ahhoz tennünk? Elfogadni a szeretetet. Azt gondolom, hogy ez a legjobb válasz rá. Majd ezt meg fogom nektek mutatni az égéből, hogy tényleg erről beszél. Erről beszélt Jézus, és erről beszéltek az apostolok, hogy mi semmit nem tudunk tenni azért, hogy mi örök életet nyerjünk. Egyszerűen csak egy dolgot tudunk tenni, elfogadjuk. És ez az, amiről Jézus beszélt, hogy az emberek, azok benne vannak egy ilyen gondolkodásmódban, hogy én akarom megszerezni, mert tudom, hogy úgy, ahogy vagyok, nem vagyok elfogadható, nem vagyok elég jó, valamit tennem kell érte. És így viszonyul az ember Istenhez, de így viszonyul az ember a saját embertársaihoz is. Így folytatja Jézus János 5.41-től. Dicsőséget emberektől nem fogadok el, majd erre visszatérek, hogy Jézus látszik, hogy nem így működött. De ismerlek titeket, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Hogyan is tudnátok hinni, amikor egymástól vesztek dicsőséget, de nem keresitek azt a dicsőséget, ami az egyetlen Istentől van. Belegondoltatok már ebbe, ezt egy szakaszban mondta Jézus. Azt mondta nekik, hogy nem keresitek azt a dicsőséget, ami az egyetlen Istentől van. Hát akkor mi a csodát csináltak ezek? Figyeljétek meg, János 5, 39, 40, János 5, 41-től 44. Tehát ezt nem összevágtam, ezt így mondta Jézus. És azzal kezdte Jézus, hogy mit csinálnak? Kutatják az írásokat. Miért kutatták az írásokat? Hogy megtudják, mit kell cselekedni, hogy megfeleljenek Istennek. És utána pedig Jézus azt mondja nekik, hogy nem azt a dicsőséget keresik, ami az egyetlen Istentől van. Hát mit csináljunk még, Jézus? Hát mindent megcsinálunk, amit az ige mond. Emlékeztek a gazdag ifjúra? A gazdag ifjú mit mondott Jézusnak? Ugye az volt Jézus kérdése, hogy... Nem, az volt a gazdag ifjú kérdése, hogy Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? És Jézus azt mondta neki, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Melyeket? Elmondta neki a 10 parancsolatot. És a gazdag ifjú mit mondott? Mester, én mindezt gyermekkorom úttól fogva megtartottam. Én kutattam az írásokat. Én megcsináltam mindent, ami az írásokban le volt írva. Mi fogyatkozásom van még? Ők tényleg komolyan vették azt, vagy voltak közöttük olyanok, mint például ez a gazdag ifjú, vagy egy Saul, aki halálosan komolyan vette azt, hogy ő meg akar felelni Istennek, ő keresi az Isten dicsőségét. És Jézus mégis azt mondta erre, hogy ti nem azt a dicsőséget keresitek. Hogy mondhatta ezt Jézus, mikor a legjobb erőfeszítéseiket belefektették abba, hogy ők megfeleljenek az Istennek? Mekkora arcul csapás ez? Csak az a probléma, hogy az Isten dicsőségét nem lehet elnyerni azáltal, hogy megdolgozunk érte. Egyetlen módon lehet elnyerni, és ezt is megmondja itt Jézus. Látjátok, hogy mit mond Jézus? Hogyan lehet elnyerni Isten dicsőségét? Hitáltal! Így van, azt mondja, hogy hogyan is tudnátok hinni? Azért nem tudjátok elnyerni az Isten dicsőséget, mert nem hisztek, és miért nem tudnak hinni? Na, ez itt a titka a dolognak. Miért nem tudnak hinni? Azt mondja, hogy hogyan is tudnátok hinni, amikor egymástól vesztek dicsőséget? Mit jelent az, hogy egymástól vesztek dicsőséget? Egymásnak akartok megfelelni. Szeretnék mutatni még egy igét, ahol ez teljesen világossá válik, hogy ezt jelenti, erről beszélt Jézus a 12. fejezetben, tehát János 12. fejezet 42. 43. versében ezt mondja, mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne zárják őket a zsinagógákból, mert inkább szerették az emberektől kapott dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Ez egy tragikus kijelentés. Azt mondja, hogy hittek benne, tudták, hogy ő a messiás. Egyébként Nikodémus, emlékeztek, mit mondott Jézus Nikodémus Jézusnak? Hogyan kezdte a mondókáját? Mester, mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanulni, mert senki nem teheti ezeket a dolgokat, amiket te teszel. Pontosan tudták, hogy ő kell, hogy legyen a messiás. De mégis azt mondja, hogy nem vallották be, és azt mondja, hogy ezt a főemberekről mondja, tehát nem az átlag köznép, hanem a főemberek, különben konkrétan egy személyről tudunk, aki ilyen volt, Arimatéi József. Azt mondja, hogy Jézus tanítványa volt, de csak titokban. És a nagy tanács tagja volt, tehát a Sanhedrinnek a tagja volt Arimatéi József. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez volt az oka, hogy ki ne zárják őket a zsinagógából, mert inkább szerették az emberektől kapott dicsőséget. Mi volt az emberektől kapott dicsőség? Elismerés, elfogadás. Csak hogy ezért valamit tenniük kellett. Tehát az emberek elfogadásáért mindig meg kell dolgozni. Emlékeztek, mint mondott Pál? Gyűlöltek, és egymást gyűlölők voltunk. Az ember nem tud feltétel nélkül szeretni, így nő fel, ez programozódik belé, és ezt adja tovább. És ez az eredménye, hogy hittek is benne, de nem vallották be. Akkor ez milyen hit volt? Tudjátok, milyen hit volt? Ez egy elméleti hit volt, ami nem valóságos hit. Ez nem egy működő hit. Tehát az a hit, ami nem vallja be, az nem egy működő hit. Mert az ige azt mondja, hogy hittem, azért szóltam. A hitnek beszéde van. Az a hit, aminek nincs beszéde, amit nem vallasz be, az nem valódi hit. Az csak egy elméleti meggyőződés. Egy gondolat. És azt mondja, hogy ennek az volt az oka, hogy ők inkább szerették az emberektől kapott dicsőséget. Na hát ez az, amiről Jézus beszélt, hogy hogyan is tudnátok hinni, amikor egymástól vesztek dicsőséget. Tehát amíg az ember ebben a gondolkodásmódban van, hogy meg akarok felelni Istennek, meg akarok felelni az embereknek, hogy elfogadjanak engem, addig tud az ember hinni? Nem. Ezt maga Jézus mondja, hogyan is tudnátok, ez egy költői kérdés, a válasz erre egyértelmű. Hogyan tudnátok hinni? Sehogy. Nem? Sehogy. Nem lehet hinni, amíg az ember ebben a gondolkodásmódban van. Lehet, hogy már egy kicsit jobban megértjük azt, hogy miért mondta Jézus azt, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, Nem tudtok bemenni Isten országába, mert Isten országába bemenni csak is hitáltal lehet. És egy gyermek az elfogadja azt a szeretetet. Az még nincs megkeményedve abban, hogy ő neki mindenképpen valamit teljesíteni kell. Amikor még kicsi, akkor még tanítható. Pál apostol így összegzi ezt az egész drámát, mert ez az emberiség drámája, ami a zsidókkal is történt. De jól példázza azt, hogy az egész emberiség milyen állapotban van. Róma 10. fejezet, 2-tól 4. versig ezt mondja Pál apostol. Mert bizonyságot teszek felőlük, mármint a zsidók felől, hogy van bennük Isten iránti buzgóság, de nem a helyes ismeret szerint, mert nem ismerik Isten igazságát, hanem a magukénak akarnak, vagy igyekeztek érvényt szerezni, és Isten igazságának nem engedelmeskedtek, mert a törvény vége Krisztus minden hívő megigazulására. Tehát itt állítja szembe Pál apostol ezt a két utat, ezt a kétféle gondolkodásmódot. Az egyik az a megfelelés. Van bennük Isten iránti buzgóság. Akarnak megfelelni Istennek. Hát azért kutatják az írásokat. Hát ott konkrétan Jézus idejében ott nem valami pogány isteneknek akartak szolgálni, ezt soha nem rótta fel nekik Jézus, hanem azt mondta nekik, hogy ők az írásokat kutatják, és azt gondolják, hogy majd ők meg tudnak felelni Istennek. És méltókká válnak az örök életre a cselekedeteik alapján. De azt mondja, hogy nem ismerik Isten igazságát. Tehát az, hogyha te azt gondolod, hogy te ezt meg azt megteszed, akkor elég jó leszel ahhoz, hogy üdvözülj el, akkor ezzel lealacsonyítod Istent. Tehát Isten igazságossága az a mérce, ami az örök életnek a mércéje, a sokkal magasabb a te emberi elgondolásaidnál. És ezért bármilyen mércét állítasz fel, az a te mércéd lesz. Bármilyen egyházi kézikönyv, vagy gyülekezeti kézikönyv, ami előírja, hogy hogy kell viselkedned, hogy jó keresztény legyél, az egy emberi kitalálás, az a te mércéd, nem az Isten mércéje. És ezért kudarcra van ítélve, eleve kudarcra van ítélve. Soha nem fogsz tudni megfelelni az Istennek a cselekedeteid alapján, mert az Isten igazságának engedelmeskedni azt jelenti, hogy megmondja, mit jelent. Krisztusban hinni. Ezt maga Jézus mondta, amikor megkérdezték őt, de a kenyérszaporítás után János 6-ban olvassuk, amikor átment Kapernaumi zsinagógába, és megkérdezték őt az emberek, hogy mit cselekedjünk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Mi a mérce? Mi az Isten igazsága? És emlékeztek rá, hogy Jézus mit válaszolt nekik? Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Ez az egyetlen dolog, amit tehetünk. Elfogadjuk Krisztust, és vele együtt mindent, amit Isten ajándékozni akar nekünk. Nem tudunk semmit tenni ezért, csak elfogadni tudunk. Még egy igét olvasok, ez már tényleg csak rövid lesz. Galata 2.15-16-ban írja, igazából nem is olvasom fel az egészet, csak összefoglalja itt Pál apostol, azt mondja, hogy tudjuk azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Itt ugyanarról beszél Pál apostol, az egész megfelelésre irányuló emberi törekvéseknek az összege egy nagy nulla, nem igazul meg az ember, nem lehet eljutni. Egyébként a vers végén még egyszer elmondja, mivel a törvény cselekedeteiből senki nem igazul meg. Lehetetlen. De azt mondja, hogy Jézus Krisztusban való hit által pedig mindenki megigazulhat. És meg is igazul. Tehát ez az elfogadás. Na most akkor szeretnék még egyszer visszatérni erre a kijelentésre Titus levélben, ahol azt mondja, hogy gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk. De van folytatás. De amikor az, ami üdvözítő Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket, az újjászületés fürdője és a Szent Szellem által, akit kitöltött ránk bőséggel, ami üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelemből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Tehát Pál apostol itt is világossá teszi, hogy nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján. Tehát a mi megfelelési törekvéseinek ehhez semmi köze nem volt, hanem egyedül könyörületből az ő jó volta és szeretete az, ami változást hoz az ember életében. Ez az Isten országa, és ezt csak úgy lehet fogadni, mint gyermek, mint kisgyermek. Azt mondja, hogy ezt kitöltötte ránk bőséggel. Kegyelemből megigazulva örökösök legyünk. Próbáltatok már kisgyereknek ajándékot adni? Ki az, aki már adott kisgyereknek ajándékot? Találkoztatok már olyan kisgyerekkel, azt mondta, hogy hát köszönöm, én ezt most, ehhez most nem voltam elég jó, hogy ezt elfogadjam. Találkoztatok már ilyennel? Nincsen, ugye? Vagy hogyha valaki ilyen, akkor az már nagyon-nagyon meg van sérülve kisgyerekként. Elképzelhető egyébként, de ahhoz nagyon meg kell sérülni. Tehát egy kisgyerek az elfogadja az ajándékot. Nincsenek hátsó gondolatai. Legfeljebb megkérdezi kicsi, hogy ez tényleg az enyém, és hogyha megmondanak, hogy igen, a tiéd, akkor gyorsan elveszi, hogy visszavegyik. De hogy a kisgyerekek ilyenek. Azok nem kezdenek el agyalni, hogy akkor ez mennyibe került, vajon elég jó pontot gyűjtöttem ahhoz, hogy megkapjam azt az ajándékot. Nem. Ha azt mondják, hogy a tiéd, akkor az enyém, akkor te vagy a rossz, hogyha vissza akarod venni. Nem? Tehát, hogy az Istennek az ajándékát az csak ezzel a mentalitással lehet elfogadni. Hogy lehet elfogadni az elfogadást? Az Isten elfogadását. Van egy nagyon kedves ige számomra, János első levelében, a 4. fejezet 16. versében, ami ezt mondja, és mi megismertük, és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Tehát itt két dologról beszél János apostol. Az egyik az, hogy megismertük Isten szeretetét, és elhittük. Tehát itt pontosan arról beszél János, hogy bizalmat szavaztunk Istennek. Elhittük azt, hogy ő, amikor azt mondja, hogy szeret, akkor nincsenek hátsó gondolatai, nem kell megfelelnünk neki, nem mondja azt, hogy elfogadlak, de, hanem elhittük, mint egy kisgyerek, hogy meg vagyunk ajándékozva ezzel a szeretettel. De ez az első lépés, hogy el kell hinni Isten szeretetét. Ugye beszél arról, hogy megismertük, tehát, hogy tapasztalunk Istentől valamit, és utána hitet gyakorlunk benne, hogy akkor ez tényleg úgy van. Nyitott vagyok erre az új gondolatra, ami nem része az én emberi tapasztalatomnak, mert az emberi tapasztalatom az gyerekségemtől fogva arról szólt, hogy gyűlölt voltam és gyűlöltem másokat is. Nincs feltétel nélküli szeretet ebben a világban. Ez egy teljesen új dolog. Ez csak ugyanazzal a gyermeki hittel lehet elfogadni, mi nyitott ennek az új dolognak a befogadására. Nyitott arra, hogy Isten újra programozzon téged. És ez, amiről János beszél, hogy aki a szeretetben marad, az Istenben marad. Jézus is ugyanerről beszélt, János 15.9-ben, amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ez az a fajta szeretet, ami feltétel nélküli szeretet. Ahogy felnövekedünk ebben a világban, egy olyan fajta szeretetben növekedünk, ami mindig feltételhez van kötve. Az, hogy téged elfogadjanak ebben a világban, ahhoz mindig teljesíteni kell. Jézus azt mondja, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Ugye nagyon érdekes egyébként ez a kép, ami mindig úgy megérintett engem, hogy János apostol, aki magát így nevezte meg az evangéliumában, hogy a szeretet tanítvány, 13. fejezet 23. versében ezt mondja, hogy egyik tanítványa pedig, akit Jézus szeretett, Jézus kebelén nyugodott. Ugye hát az akkori szokások szerint az asztalnál nem ültek, hanem úgy feküdtek, könnyököltek, így oldalvást, és akkor úgy egymáshoz közelebb voltak egy bizonyos szempontból. És hogy Jánosról azt olvassuk, hogy ő Jézus kebelén nyugodott. Úgy egészen ott volt Jézusnak a szíve környékén a feje. Biztosan lehet ezt csak ilyen nagyon... Hát úgy kimagyarázni, hát persze, hát ott feküdt, éppen ott volt neki a helye, nincs ebben semmi rendkívüli, de azt gondolom, hogy Jánosnak ez rendkívüli volt, és ő ezt tényleg úgy vette, hogy ő közel volt Jézus szívéhez. És ő ott nyugodott Jézus szívén. Ő egyszerűen akart közel lenni ehhez a szeretethez. Ő akart hinni ebben a fajta szeretetben, ebben a fajta feltétel nélküli szeretetben. Ő tényleg hitt ebben, és ő beszélt erről a legtöbbet, erről a fajta szeretetről. És nyilván most akkor Jézus a többi tanítványát nem szerette. Dehogy nem szerette, hát mindannyiukat egyformán szerette. Hát ő maga megmondta, hogy amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Hát Isten szeretete nem személyválogató, igen?
És hova hajtotta a fejét?
Ez egy jó kérdés, igen.
Mégis tudta mondani, hogy
szeressen. Nyilván nekünk már itt nincs Jézus testileg, de szellemben itt van velünk. Szellemben tudunk hitet gyakorolni benne, hogy ő közel vagy, az a szeretet, amit ő gyakorol felénk, az valóságos. Az feltétel nélküli. És ez is tetszik kifejezetten, ez a kifejezés, hogy Jézus kebelén nyugodott. Ez egy megnyugvást ad az embernek, mert nem kell teljesítenem. Egyébként gondolkodtatok már azon, hogy Isten szombaton miért nyugodott meg? Ezt olvassuk a Bibliában, hogy a hetedik napon Isten megnyugodott minden cselekedetétől. Nem az ember nyugodott meg, pedig nem fáradt el. Miért nyugodott meg Isten, tudjátok? Minden készen volt. Minden készen volt. Nem kellett többet teljesíteni. Senkinek. Minden készen volt, és minden jó volt. Nem kellett többet csinálni semmit ahhoz, hogy jó legyen. És tudjátok, ez az a fajta nyugalom, amiben Isten hív bennünket Krisztusban. Hogy nyugodjunk meg abban, hogy minden készen van, semmit nem kell teljesítenünk ahhoz, hogy jó legyen minden. Mert Isten mindent előre elkészített számunkra Krisztusban. És ő elfogadott bennünket, ő benne. És erről beszél Pál apostol. Néhány igét szeretnék olvasni nektek. Efézus levél 5. fejezet első 2 versében ezt mondja, legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, amint Jézus Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves jó illatként. Tehát itt is azt mondja, hogy legyetek Isten követői, mint szeretett gyermekek. És a következő versben, a Kolossi 3.12-ben is ugyanezt mondja, öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, és így tovább. Tehát azt mondja, hogy ti ilyenek vagytok? Ti már ezek vagytok, Isten választottai vagytok, Isten szerettei vagytok, szentek vagytok. Ebből fakad minden más, hogy ezeket a dolgokat, ezeket mi is tudjuk adni magunkból. Mert az, aki csak gyűlölt, az csak gyűlölni tud. Mármint, hogy akit gyűlöltek, már pedig milyenek voltunk mindnyájan, az csak gyűlölni tud. Azt tud szeretni, aki szeretve van Istentől. És ezért mondja Pál apostol, hogy nem azt mondja, hogy öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, stb., hanem mint Isten választottai, szentek és szeretettek. Tehát mi azért tudunk mások lenni, mert egy új programot kapunk Istentől. A szeretett programot. Mert mi magunk szeretve vagyunk. Mi magunk el vagyunk fogadva. És ezt tudjuk továbbadni másoknak is, egymásnak is. Efézus első fejezet 4-től 6. versében ezt mondja Pál, mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyen megajándékozott minket a szeretetben. Hadd tegyek fel nektek egy kérdést. Isten szereti az ő egyszülött fiát? Igen? Igen. Hú, de halka válaszotok. Nem biztos. Igen?
Igen.
Igen. Mennyire szereti Isten az ő egyszülött fiát?
Nagyon.
Egyetlen. Nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon-nagyon. Van, aki kivállalkozik, hogy leírja szavakkal? Végtelenül. Van-e olyan, amit Isten jobban szeret az ő egyszülött fiánál? El tudtok képzelni valamit, amit Isten jobban szeret az ő egyszülött fiánál? Jobban. Hát lehet, hogy ti el tudtok képzelni, én nem találtam ilyet. Ha találtok, akkor mutassátok meg a Bibliából. Szerintem nincsen a világon. Egyébként maga Jézus ezt mondta, hogy egyenértékűen szeret minket. Egyformán, mint Jézus. Tehát nincs olyan dolog, amit Isten jobban szeret, mint az ő egyszülött fiát. Jó? Na most azt mondja rólunk, hogy szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, és minket a szeretetben ajándékozott meg. Tehát akkor ez mit jelent? Mennyire vagyunk szeretve? Mennyire vagyunk szeretve? Ezt mondja maga Jézus, János 17:22-23-ig. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennük és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Ki az, aki ezt elmeri hinni? Hogy én ugyanannyira vagyok szeretve, mint ahogy Isten egyszülött fia. Nem kevésbé, és nem jobban. Ez pont elég. Jó, megismertük az Isten szeretetét, de elhinni az Isten szeretetét, ehhez olyanná kell válni, mint a kisgyermek. Mert egy kisgyermek még programozható. És engednünk kell, mint ahogy maga Jézus megmondta, kijelentette ebben az imában, hogy ő ezért imádkozik, hogy tökéletesen egyé legyünk. Egyé lettünk ő vele, ez nem vitás. Hogyha újjászülettünk, akkor egyé lettünk ő vele. Mert aki az Úrral egyesül, az egy szellem ő vele. Ezt mondja 2 Korintus 3-ban. De azt mondja, nem 1 Korintus 6-ban mondja, mindegy. Szóval azt mondja, hogy tökéletesen egyé legyenek. Ez a tökéletesen egyé lenni, ez azt jelenti, hogy tökéletesen elhinni azt a szeretetet. Erről beszél János apostol a levelében, de még mielőtt ezt felolvasnám, szeretnék még egy igét felolvasni. János 16-ból 26.-27. verset. Jézus ezt mondja, azon a napon az én nevemben kértek majd, és én nem mondom nektek, hogy majd én kérem az atyát, értetek, mert maga az atya szeret titeket, mivel szerettetek engem, és elhittétek, hogy Istentől jöttem. Tehát azt mondja, az atya szeret titeket, mivel szerettetek engem. Akkor mégiscsak van feltétele Isten szeretetének? Egyébként nem szeret minket az atya? Most akkor hogy van ez? Tehát azok, akik nem szeretik Jézust, és nem hiszik-e, hogy Istentől jött, azokat nem szereti az atya? De értitek, amit mondok, nem? Tehát azt mondja Jézus, hogy mert maga az atya szeret titeket, mivel szerettetek engem, és elhittétek, hogy Istentől jöttem. Tehát ez úgy tűnik, mintha azt mondaná Jézus, hogy ez egy feltétel, tehát az atya, ha nem szeretnétek engem, és nem hinnétek, hogy Istentől jöttem, akkor az atya nem szeretne titeket. De szeretnék ezen fordítani. Tehát azt mondja Jézus, hogy mivel szerettetek engem, és elhittétek, hogy Istentől jöttem. Ez ugyanaz a gyermeki hit, amiről Jézus beszélt. Ugyanaz, hogy elfogadják, hogy ők szeretve vannak. És nem arról van szó, hogy az Isten nem szereti azokat, akik ezt nem fogadják el, hanem arról van szó, hogy nem tudják ezt megtapasztalni. Ugye emlékeztek, mit mondott Jézus az írástudóknak, meg farizeusoknak? Azt mondta nekik, hogy hogyan tudnátok hinni, ha emberektől vesztek dicsőséget. Tehát nem az Isten szeretete az, ami változik, hanem a mi gondolkodásunk változik. Abban, hogy elfogadjuk Isten szeretetét, vagy nem fogadjuk el Isten szeretetét. És nagyon érdekes, hogy Jézus ezt ahhoz kapcsolja, hogy a kéréseink hogyan vannak meghallgatva. Tehát itt pontosan arról beszél Jézus, hogy azon napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy majd én kérem az atyát, értetek. Ez azért érdekes, mert ugye minden keresztény tudja, hogy Jézus a közben járó Isten és az emberek között, igaz? Tehát Jézus ott van fent a mennyei szentélyben, és imádkozik, értünk, közben jár, értünk. Ha van valami kérésünk, akkor oda kell biggyesztenünk utána, hogy Jézus nevében. Mert miért kell oda biggyesztenünk a végére?
Az én nevembe kértek.
Jézus a közben járó, de hogy ez azt jelenti, hogy az ő hatalmát gyakoroljuk. De szerintem nagyon sok keresztény fejében ez sokkal inkább azt jelenti, hogy én nem vagyok méltó, én nem vagyok méltó arra, hogy Isten meghallgasson engem, de van egy hamis útlevelem, és majd azzal valahogy bejutok. Azzal valahogy Istennél ez a név, ez valamit mahinál. Valamit lehet ott ügyeskedni. Mert az ember szeret ügyeskedni, hogy elérjen dolgokat. Nem? Ez megy a világban, nem? Próbáltatok már hivatalban ügyet intézni? Úgyhogy esélytelen volt bejutni a hivatalba? Hogyan lehet bejutni a hivatalba? Ügyeskedéssel, ha van kapcsolatod. Sajnos a világban így működik. De mindnyáján megtapasztaltuk ezt, vagy hallottunk már történetet olyanokról, akik ezt tapasztalták. És egyébként a Bibliától sem idegen ez a dolog, elég, hogyha hamis bíró példázatára gondolunk. Vagy más bibliai történetekre. Tehát ez egyáltalán nem idegen az emberi természettől, hogy ügyeskedjen. Ügyeskedéssel próbálja meg megszerezni másoknak az elfogadását, az elismerését. És sajnos nagyon sok keresztény az imára is így tekint, hogy Jézus neve az egy ilyen ügyeskedés Istennél. És pont ez az a gondolat, amit Jézus le akar itt szerelni. Azt mondja, hogy figyeljetek, az én nevem az nem egy ügyeskedés. Az nem arról szól, hogy ti nem vagytok méltók, ti ilyen kis senkik vagytok, én pedig vagyok Jézus, Isten fia, és én vagyok nektek ott a tégla, ott fenn, a beépített ember. És hogyha rám hivatkoztok, akkor igaz, hogy ti nem vagytok senki, de majd én oda megyek az atyához, és mondom, hogy atyám, tudod, hogy ezek ilyen nyomorultak, de hát tudod rám, az én véremre való tekintettel, léci, hallgass meg őket. És akkor mondja az, hogy jó, tudom, amik ilyen nyomorultak, de na jól van, miattad. És pontosan ezt mondja Jézus, hogy lerombolja ezt a képet. Azt mondja, hogy még csak ne is gondoljátok azt, hogy itt ilyen másodrendű személyek vagytok a mennyben. Azt mondja Jézus, maga az Atya szeret titeket. És megmondja azt is, hogy mennyire szereti őket. Úgy szeretted őket, amint engem szerettél. És ennek egyszerűen az oka, ezt is megmagyarázza Jézus, hogy szerettetek engem is, elhittétek, hogy Istentől jöttem. Elfogadtátok azt a feltétel nélküli szeretetet. Beléptetek ebbe a feltétel nélküli szeretet kapcsolatba az Istennel, ahol már nem vagytok másodrendű lények. Nem a sor végén kullogtok. Mennyei polgárok vagytok. Isten örökösei vagytok. Velem együtt. Egészen megdöbbentőek ezek a gondolatok, hogyha komolyan vesszük. János apostol erről beszél, ez amire utaltam az előbb is, de most szeretném felolvasni János első leveléből a 4. fejezet 17. versétől 19-ig. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Azt gondolom, hogy önmagában erről az egyetlen igeversről lehetne egy egész prédikációt tartani, úgyhogy most ezt nem fogom megtenni, mert elment az időm, de azért szeretnék egy dolgot kiemelni belőle. Azt mondja, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Ez a teljes azonosulásról szól. Ez a teljes szeretet, amikor egyek vagyunk Jézus Krisztussal, amint ő van, úgy vagyok én is, nincs különbség köztem és Jézus között. És azt mondja, hogy ez a teljes szeretet, ez kiűzi a félelmet. Az ember sok minden miatt szokott félni. De leginkább azért, hogy valamit elveszít, ami fontos neki. Vagy a múltban, vagy a jelenben, vagy a jövőben. Valami veszteség éri. És ez a veszteség lehet tárgyi, személyi, vagy akár egyszerűen csak a kapcsolati. Nem kapom meg azt a szeretetet a másiktól, amire vágyom. Nem vagyok elfogadva. Hogy fognak szólni? Hogy fognak viszonyulni hozzám? És van az emberben egy ilyen félelem, egy ilyen megfelelési kényszer. És azt mondja, hogy a teljes szeretet az kiűzi a félelmet. Az igazi, isteni szeretetben nincsen semmiféle ilyen megfelelési kényszer, ilyen feszültség, nyugtalanság, békétlenség, félelem. Az nincs ott az Isten szeretetében. És azt mondja, hogy aki teljes a szeretetben, aki teljessé lesz a szeretetben, az nem fél, annyira nem fél, hogy az ítélet napjától sem fél. Ez azt gondolom, egy elég nagy kihívás. Lehet, hogy most nem kérdezlek meg benneteket, mert nem akarok senkit megszígyeníteni, hogy ki az, aki fél az ítélet napjától. Ezt mindenki gondolja végig a saját szívében. De én azt gondolom, hogy ez keresztények között ez egy jellemző probléma, hogy félnek az ítélet napjától. Nem tudják, hogy mi lesz a kimenetele. Félnek attól, hogy nem voltak elég jók, nem teljesítették a kvótát, az isteni elvárásokat, és jaj, mi lesz. De ez azért van, mert nem lettek teljessé a szeretetben, nem programozódtak még át, mint egy kisgyermek, akit eredetileg beprogramoztak a szeretetlenségre, a gyűlölésre, arra, hogy gyűlölve vannak, nincsenek elfogadva, még nem programozták át magukat a teljes szeretet programra. Mert a teljes szeretetben nincsenek ilyen kérdések. A teljes szeretet az teljes elfogadással jár. Ott nincsen megfelelés, ott nincsen kényszer, ott szabadság van, nyugalom van, szombati nyugalom van, mert minden készen van. És azt mondja, hogy az, hogy a mi életünkben ez teljessé legyen, ennek van egy forrás, azt mondja, hogy mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát senki ne gondolja azt, hogy ezt önmagából kell kifacsarnia, ezt a szeretetet. Ez az isteni szeretet, ez azáltal programoz át bennünket, hogy bennünk van. Hogy mi ezt tapasztaljuk, és kisgyermeki hittel, mondhatnám hiszékenységgel elfogadjuk Istentől. És engedjük, hogy átformálja az egész gondolkodásunkat és érzelemvilágunkat, a rossz berögződéseket és mindent, amit gyerekként az elvetettség programmal magunkkal hoztunk. És még egy utolsó igeszakaszt szeretnék felolvasni, és ezzel szeretném lezárni Pál apostolnak az imájával, ami az én imám is, és ezt kívánom, hogy ez legyen a tiétek is. Efézus levél 3. fejezet 14. versétől olvasom. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. Tudjátok, sok mindenről lehet gondolkodni, sok jó tanítás van kereszténységben, sok mindent lehet kutatni Isten igéjéből, vannak érdekes proféciák, de valójában csak egyetlen dolog van, ami igazán fontos, és örökkévaló is, ez pedig a szeretet. És azt mondja, hogy Pál apostol ezért imádkozott, hogy a keresztények, és tudjátok, amikor ezt mondja, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, Ugye ezt az Efézusbelieknek írta. De kik azok a minden szentek? Tudjátok, kik azok? Te, és te, és te, és te, és én. Rólunk beszél Pál apostol. Rólunk beszél. És azt mondja, hogy ez mindennek az alfája és omegája, ez a teljesség, a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretete. Ennél nincsen több. Ez nem lehet hozzátenni még valamit. Ez az Isten teljessége. Mi kell ennél több ebben az életben, vagy az eljövendőben? Én azt kívánom, hogy legyünk olyanok, mint a kisgyermekek, és engedjük, hogy Isten újra programozzon bennünket a szeretetre. Amen.